Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Kollégám Müller Zsuzsával, a Deák Attila vagyok, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területfejlesztési ügynökségről érkeztünk. Ez körülbelül 100 méterre van tőletek itt a szabadtéri színpad mögött, ugye közel vagyunk egymáshoz. Ha bármilyen kérdésetek felmerül a mai 45 perc után, nagyon nyugodtan gyertek és beszélgessünk utána. Ezt a rendhagyó iskolai prezentációt körülbelül másfél éve kezdtük el szervezni, kifejezetten középiskolai és felsőoktatásban részvevő megyei diákok számára. Körülbelül ez a 10-12. Iskola, ahol járunk az utóbbi másfél évben. És kicsit azzal a céllal jöttünk, hogy olyan dolgokról halljatok, amiről nem biztos, hogy hallottok a középiskolai tanulmányaitok során, legalábbis ez a tapasztalatunk az elmúlt 11 előadásunkkal kapcsolatban. Kicsit ismerjétek meg azt a vidéket, ahonnan származtok, de hatóban picit találkozzatok azokkal az értékekkel, amik itt rejlenek a lábaitok alatt, csak éppen sosem szembesültek vele, hogy ez komoly értéknek, nemzetközi értéknek számít, és picit találkozzatok azzal a értékmentés és érték közvetítési folyamattal, ami jelenleg zajlik itt az egész országban, vagy itt a megyében. Itt elsősorban a kulturális örökségnek a megújulására gondolok. Ezt nyilván nem fogjátok megismerni, hogy hol járunk. Ez a gondolatát ennek az előadásnak a várat témakörével kezdenik. Nagyon egyszerű lesz. Várakról, kastélyokról, irodalomtörténeti emlékhelyekről és templomokról fogunk elsődlegesen ma beszélni. Mi láthattátok ebben a nagyon rövid kis filmeskében, mi nem úgy végezzük a kommunikációját ezeknek a fajta örökségértékeknek, ahogy ezt úgy hagyományosan szokás, hanem pont a ti nyelveteken próbáljuk, pont egy frissebb, egy modernebb szemléletben próbáljuk, pont azért, hogy ti is jobban értsétek, hogy mi az érték és mire kell odafigyelnünk jobban. Szóval, azt megpróbálom nektek bebizonyítani az elkövetkezendő 45 perc alatt, hogy ez a megye, amit nagyon sokan szoktak, mikor elköltöznek én egyetemista éveik alatt, vagy felnőtt korukba, hát nem jellemző az, hogy nagyon nagy büszkeséggel gondolnának vissza, és hogy emlékezzetek, biztos hallottatok ilyenről a Sötét Szabolcs, vagy a Tirpák pejoratív kifejezés, bár ezek eltűnőben vannak, de tény, hogy nem azt tapasztaljuk feltétlenül, hogy hihetetlen erős gyökerekkel rendelkeznének az innen elmenült fiatalok a saját megyéjükkel kapcsolatban, úgyhogy egy picit szeretnénk hozzátok közelebb hozni. És megpróbálom nektek bebizonyítani azt, hogy egy aranybányán ülünk kulturális örökség tekintetében, csak kevésbé van ez felszínen. Várak szempontjából pont megcáfolom saját magamat, nem jellemző ugyanis az erre a térségre, hogy egy vár nagyhatalom lennénk. Gondoljunk a Dunántúra vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, sokkal-sokkal jobban állnak várak tekintetében. Náluk három vár, illetve váron található, viszont a háromból kettő teljesen speciális és alapvetően országos szinten kiemelkedő értéket képvisel. Amit itt látok, ez egy várom Vámosatyában, ez a beregi területen található, a Büdi Váromnak hív, a Büdi Várom a másik neve. A lényeg, hogy nagyon gyakran cserél gazdát, és nem volt egy sikertörténet ennek a várnak a története. Jelenleg egy kb. 9 méteres törmelék fedi, úgyhogy oda mentek, egy nagy dombot láttok, ami egy ilyen, tehát kb. Ezt látjátok személyesen. A cél viszont az elkövetkezendő két évben, hogy kihámozzuk ezzel a nagy törmelék alól, és teljes korábbi állapotában lehessen látni legalább a falakat. A másik várunk azonban már ennél jóval izgalmasabb, sőt ennek nemzetközi jelentősége van. Meg tudja valaki mondani, hogy mit látunk a képen? Szabolcsi-Földvár. Szabolcsi-Földvár Közép-Európa legnagyobb épségben maradt földvára. Ugye ez a kora középkorban egy sajátos harcászathoz kapcsolódó erődépítési technológia, ugye akkor még nem terjednek el a kőből épült várak, és mielőtt ezek nem terjedtek el, ilyen földvárakat használtak. Nyilván a 10. században ez nem így nézett ki. Attól van nagyon komoly jelentősége ennek a kulturális örökségének, ennek a megyének, hogy ilyen gyönyörűen kiásott, régészetileg feltárt és konzerválódott földvár nem nagyon található Közép-Európában. Ugyanis mindenhol, de nagyon sok helyen van földvár, például Zemplénben, ami a mostani határon túli Szlovákiához tartozik, van egy Zemplén község, Borsod község, ami a mai Edelény, ez Borsod-Abaúj-Zemplénben található, mai Edelény településnek a része. Tehát azokon a településeken terjedtek el a történelmi Magyarországon, akik a vármegye alapításkor ispánsági székhelyek voltak. Nyilván nálunk Szabolcs vármegye volt a vármegyei központ, és ott építettek egy jelentős erődítményt. Ha minden jól meg tudok nektek, most erről nem is beszélnék, hanem mutatnám, hogy ez hogy is funkcionált eredetileg ez az épület. készült egy nagyon jó virtuális rekonstrukció erről a földváról, a 10. századi állapot. Tehát tekintve, és minden jól lehet, hogy zárni is fogjátok most. Van esélyünk ebbe haza szerinted?
Hát explorálni lehet,
akkor nem szenvedek vele, hogyha... Jó, valaki, hogyha... Hát, akkor inkább adjuk, jó? Ezt szeretem a technológiával. Jó, szóval a virtuális rekonstrukció azt mutatta volna be, hogy ez egy ilyen nagy fa sánc rendszer volt, ami a fa rekeszek között középen volt ilyen földhányással feltöltve. Tehát két oldalán itt egy ilyen nagy fa rekes sor volt, azon pedig nyilván végig járható sáncrendszer, illetve őrtornyok álltak. De hogyha elmentek Szabolcsba és megnézitek ezt az épületet, illetve ha most láttuk volna ezt a virtuális rekonstrukciót, akkor a közvetlenül a földvár lábánál futott egy komoly vizesárok, illetve a Tiszának egy akkori mellékága volt itt található. Tehát ha meg akarták támadni ezt a rendszert, akkor egyrészt folyókkal kellett megküzdeniük, ami nem volt egy egyszerű dolog, ráadásul ez egy teljesen meredek lejtésű fal volt eredeti állapotában. Most azért tűnik ilyen a falak ilyen háromszög alakúnak, mert nyilván az évszázadok alatt ezek a elveszett, tehát a saját súlyuk alatt fokozatosan kezdenek el szétterülni. Tehát nem látható most természetesen abban az állapotban, ahogy ez kinézett, csak virtuális formában, de ez egy nagyon-nagyon értékes műemlék a megyében. Egyébként a második világháború alatt itt a sáncrendszerben, ezzel nem fog tudni irányítani, igaz? A sáncrendszerre különböző német géppuska állások voltak, tehát itt különböző töltényeket is találtak, ráadásul természetvédelmi terület az egész létesítmény. Hol járunk most? Kisvárdai várnál járunk. Kisvárdai várról amit érdemes tudni, hogy a Gyulai vár után, talán a Gyulai vár már többet mond nektek, az Alföld második legnagyobb téglából épült vára. Tehát téglaépítészeti szempontból ez egy jelentős épületnek számít, ráadásul komoly harcokat, komoly ütközeteket, vagy ostromokat kellett kiállni ennek az épületnek. Amit most tudnotok kell erről a Kisvárdai várról, hát körülbelül nem túl sokat mond, ugye jelenlegi formában elmentek, nagyjából ezt látjátok, mögötte van egy sportája, viszont a Nemzeti Várprogram keretében most körülbelül 1,5-2 milliárd forintot fognak ráfordítani a rekonstrukciójára, és a 15-16. Századi állapotokat próbálják a leghitelesebben visszaállítani. Úgyhogy körülbelül 2-3 éven belül ez egy jelentős látványosságnak fog számítani, és kicsit jobban fogjátok értékelni, vagy érezni, hogy ez, érteni, hogy ez miről szól ez a vár. Ez a Nemzeti Várprogram, ezt a kormány most hirdette meg talán egy vagy másfél évvel ezelőtt. A lényeg, hogy körülbelül 30 várnak a teljes körű rekonstrukcióját fogják ebből elvégezni, és hát így látható ezen a térképen, hogy melyik várak várnak most ebben a programban felújítása. Egyébként itt a közelben, amit ajánlok a figyelmetekben, mind kritikai, mind pedig érdekességi szempontból, a Füzéri vár és a Diósgyőri vár. Ugyanis most van egy olyan újfajta irány az örökségvédelemben, hogy eddig, ha megfigyeltétek, ha váron volt, akkor azt konzerválták, nem kezdtek el visszaépíteni falakat, hanem úgy hagyták, hogy az eredetileg volt, viszont most elindult egy olyan irányzat, hogy visszaépítik a várakat. Menjetek el Füzérre, nem osztam most képet róla, áprilisban húsvétkor adták át a várat, gyakorlatilag úgy néz most ki, mint a kora újkorban ez a létesítmény, vagy Diósgyőrrel ugyanez a helyzet. A látogatók egyébként nagyon szeretik ezeket a dolgokat. A következő lépés a kastélyokról egy pár szót. Melyik épületet láthatjátok most? Tiszadóbi Andrássy kastély. Ugye ez egy nagy ágyú, ez egy nemzetközi jelentőségű műemlékről van szó. Egészen a tehát 1945 után ugye ez azt megelőzően az Andrássy családnak. Ez az Andrássy család, aki, hogyha hanyadikosok vagytok most, harmadikos? Másodikos. Jó, jövőre fogtok róla tanulni. Tehát az osztrák-magyar monarchia időszakában jelentős politikai pályát fut be. Az Andrássy család, és ugye őt bízzák meg ebben az időszakban a Tiszának a szabályozásával, és ez egy nagyon problematikus terület volt, és itt kezdi el az első nagyobb árvízi szabályozást. És itt építi fel az Isten háta mögött, mondhatjuk ezt nyugodtan, hiszen ha elmentek erre a helyre, tényleg nem fogjátok érteni, milyen jó Isten keresít egy ekkora kastély. A 19. század utolsó harmadában felhúznak egy olyan kastélyt, ami teljesen úgy néz ki, mint egy franciaországi Loire-menti kastély. Tehát ez egy lovag, egy historizáló stílusú francia lovagvár mintájára épülő kastélyról van szó, amely, hát mondom még egyszer, országosan óriási egyedülálló értéket képvisel, de nemzetközi szinten is jegyzett műemlékről beszélünk. Egészen egyébként hát az ezredforduló, vagy nem is tudom pontosan a dátumot, de hogy nem 2007-8-ig szerintem, ez gyermekvárosként működött, ez egy árvaház volt. Ha emlékeztek a megasztáros Olái Bolyára, akkor ő itt cseperedett fel ebben a kastélyban, aztán egy jelentős 2,5 milliárdos EU-s forrás hatására tudták ebből a funkciójából kimenteni ezt az épületet, és most már a látogatók részére bocsájtani. Tudjátok-e, melyik épületet láthatjátok? Így van. Tehát Vaján járunk, ez a Vai Ádám kastélyról van szó, ez egy nagyon jelentős épület, az Alföld legnagyobb reneszánszkori várkastélye. Tehát ez egy top értéknek számít reneszánsz műemlékek vonatkozásában. A kastély egyébként arról híres, hogy Rákóczi Ferenc a forradalom időszakában, a szabadságharc időszakában két alkalommal is megfordult ebben a kastélyban, és egyébként a szatmári fegyverletételről itt kezdték el a tárgyalásokat folytatni. Tehát ez egy nagyon szép reneszánsz műemlék, és nagyon jól berendezett műtárgyakkal ellátott épületről van szó. Ez már nehezebb. Tessék? Nem. Közelítettél, ez Vásáros Tamény Tomcsányi kastély, ma a Beregi Múzeum működik ott. Ez egy barokk stílusban épült kastély, 2005-ben, 2007 körül újították fel, remek állapotban lévő, és a nagyon jó műemlékről beszélünk. Nyírbátor. Ez egy nagyon problematikus megítélésű épület. Citrom műemléki szempontból megnyerte a Citrom díjat is annak idején, ez egy ilyen negatív elismerés a teljesen a műemléki helyreállításoknak, mondva, hogy nem hiteles forrásokon alapultak a helyreállítások. Ez annak a nagy Bátori családnak az egykori ebédlő palotáját láthatjátok, vagy főúri rezidenciáját láthatjátok, akiről ugye a másodikos történelmi könyvekben is tanultatok, tehát erdélyi fejedelmeket ad a család, egy nagyon jelentős lengyel királlyá válik, ugye Bátori István, ha jól emlékszem. Tehát egy nagyon jelentős politikai báját befutó család. A kastélyról egyébként annyit kell tudni, hogy jelenleg egy panoptikum, Bátori család életét bemutató panoptikum is helyet kapott benne. Tehát ilyen szempontból láthatjátok a vérben fürdő Bátori Erzsébetet, hogy ez elég látványosan próbálták, és megint csak a ti nyelveteken próbált a ti figyelmeteket felhívni erre a történelmi korra. És akkor most jöjjön néhány, hát nem túl ismert, hiszen ezek friss dolgok, és nem mondanám azt, hogy ez már a top kategória, tehát nem országosan vagy nemzetközileg jegyzett épületekről van szó. Ez a Lubi kastélyt láthatjátok el ezen a képen, amely Tivadar környékén található, tehát itt Vásárosnamény és Fehérgyarmat között. Így nézett ki még néhány évvel ezelőtt ez az épület, mára ilyen arcát mutatja. Ez egy műemléki szempontból, mondom még egyszer, nem egy jelentős épületről beszélünk, de teljesen helyre pofozták. Ami viszont az érdekessége, hogy egy nagy rózsakert veszi körül az épületet, ahol nem is tudom hány százféle rózsafajt nevelnek. Ráadásul telerakták ilyen interaktív dolgokkal, ahol pont a térségnek a történelmi, illetve irodalmi dolgaival ismerkedhettek meg. Ez már közelebb van hozzánk, ez Kálósemjénben található, tehát bármikor átruccanhattok a hétvégén. Néhány évvel ezelőtt még így nézett ki. Ugye tudnotok kell a kastélyokról azt, hogy valamilyen nagy családnak, vagy politikai családnak a hát gyakorlatilag otthona kast saját birtokáról beszélünk. Aztán jön 1945, amikor ezek rendszeridegenné válnak, ezek az egykori arisztokrata a családok, és zsinórba az összeset elüldözik. Jobb esetben ezek tudnak emigrálni, vagy el tudnak menekülni, rosszabb esetben sokkal rosszabb helyzetük lesz. Gyakorlatilag itt hagyják az egész egykori a család által évszázadokon keresztül felhalmozott műtárgyakat és épületet és stb. Utána a szocialista államvezetés mindenféle nagyon extrém funkciókat ad át, hát nyilván átveszi egykor a népet sanyargató családtól ezeket a birtokokat, és átadja a nép szolgálatába. Így lesz ebből az épületből például Tanyasi Kollégium, vagy a Vajai kastélyban, amit az előbb láthattatok, TS iroda, fodrász, és a legkülönfélébb dolgok, és hát óriási károk keletkeznek ezeken a műemlékeken. Egyrészt meg szétrabolják a berendezéseket, a helyi lakosok és a környékbeli lakosok gondoskodnak arról, hogy ne sok műtárgy maradjon, hiszen ezek nagyon komoly értéket képviselnek, másrészt pedig teljesen szétverik ezeket az épületeket. Most egyébként a kállai kúria jelenleg ilyen formában néz ki. A kállai család, ugye az a kállai családról van szó, aki miniszterelnököt is ad az országnak, és itt is van egyébként a kúria mögött eltemetve, így néz ki jelenleg az épület. Ez, nem hiszem, hogy tudjátok, ez Cégén-Dányádon található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a szatmári területén található ez a kis kúria. A kúria vagy kastély mögötti hatalmas nagy természetvédelmi védelmi oltalom alatt álló növényzetre hívom fel a figyelmet. Egy szenzációs angol parkja van az épületnek, és itt is sikerült a kastélynek a teljes körű rekonstrukcióját a tavalyi évben befejezni, úgyhogy ez is teljesen jó állapotban van és várja a látogatókat. Csak hogy érzékeltessük, a századforduló két háború közötti időszakban ez a kastély így nézett ki, aztán hát ugye az amiatt a folyamat miatt, amit az előbb próbáltam érzékeltetni, így nézett ki, mint az alsó képen látható, és jelenleg így néz ki, az Mándokon található a forgáskastély. Nagyon jó, ügyesek vagytok. A forgáskastély. Most a forgáskastély egy magánberuházás eredményeként újult meg, és horrorisztikus árat. Jártatok ott? Szóval horrorisztikus hotel vagy szálláshely árak várnak rátok. Igazából nem a magunk fajtának van szerintem kitalálva ez a szálloda. Minden esetre műemléki szempontvannak örülni kell, hogy megújult az az épület. Ez Baktalóránt házán, a Degenfeld kastély. Ez tüdőszanatóriumtól kezdve nagyon sok minden volt. Degenfeld, jól mondjuk az. Igen, Degenfeld kastély. Úgyhogy itt Baktalóránt házán is találkozhattok, ez is kb. 500 000 000 forintot költöttek ennek a kastélynek a felújítására, és az is nagyon közel van. Aztán persze van néhány olyan épület ebben a megyében, ami még vár az ébredéssel. Ezen a képen a Tuzséri Lónyai kastély, lehet, hogy akkor a számodra ismerés Tuzséron van egy szenzációs barokk kastély. Ez a freskó, amit láthattok a képen, ez a Tiszán túl egyetlen és kimagasló művészeti értékű barokkori freskója. Nagyon rossz állapotban van az épület, többször leégett, úgyhogy itt még komoly problémák vannak. Ez mond valakinek valamit? Ez Berkeszen található, itt van Nyíregyházától 30 kilométerre. Tehát azt akarom vele szemlélni, nézzétek meg mekkora. Tehát egy iszonyatos nagy épületről beszélünk, egy hatalmas nagy klasszicista épületről van szó. Természetesen ha nem emlékszem, talán hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő diákoknak volt ez egy iskolája egy időben, már a funkcióvesztet, illetve az egyik szárnyat kezdték el hasznosítani az utóbbi években egy felújítás eredményeként. Tiszavasváriban található a Kornis kastély, most idősek otthonaként működik, ez pedig rövidesen felújításra fog kerülni Komló, Tótfalú, Becski, Kúriain, erről túl sokat nem szeretnék most beszélni. És a Nemzeti Várprogram mellett elindult egy nemzeti kastélyprogram, aminek hát körülbelül 30 kastélynak a felújítását célozza országosan. És hát ebben vannak országosan tényleg nagyon kimagasló értékű, például az Edelényi kastélyról hallottatok-e már, ez Miskolctól északra található, ez egy baromi jó épület. Tehát ezt mindenkinek nagyon ajánlom, sőt osztálykirándulásoknak különösen tudom ajánlani, hogyha az Aggteleki cseppkő barlang felé veszi az osztály az irányt, ezt mindenképpen ejtsétek útban, nagyon jó műemlékről beszélünk. Aztán ez a térség valamilyen okból kifolyólag nagyon gazdag irodalom történeti emlékhelyekben, meg tudja valaki mondani, mi látható a háttérben. Szatmár cseke, ugye ezek a csónakfejlás temetőről tud valaki, milyen legenda, mi fűződik ehhez? Igen, de miért? Hogy mi? Szóval egyes feltételezések szerint ez egy nagy vízjárta terület volt, amit csak úgy lehetett megközelíteni, hogy csónakkal vitték be a holtesteket, és ott persze felmerül a kérdés, hogy hogy jöttek vissza, hogyha ha ezeket a csónakhoz hasonló fejfákat ott hagyták, és emiatt kellett kialakítani egy ilyenfajta furcsa temetkezési módszer. Van olyan elképzelés, miszerint ezek emberfejeket, mint a Húsvét szigeteken lévő hatalmas nagy kő alakú szobrok ábrázolnak. Minden esetre ez a református temető nemzetközi hírű, és a magyar kultúra szempontjából pedig azért nagyon fontos, mert Kölcsey Ferenc itt van eltemetve. Hol született Kölcsey Ferenc? Sződdemeteren, tehát ez egy általános hiba szokott lenni, hogy Szatmárcsekét szok, nem Szatmárcsekén született, Szatmárcsekén a himnusz született, és itt halt meg Kölcsey, de Sződdemeteren született, ezt csak azért mondom, hogy mindig, amikor kvízezni szoktunk felnőttekkel, az mindig bebukják ezt a kérdést. Ugye Móri Zsigmond, Kludi Gyula szintén ennek a megyének a szülötte, és hát a felvilágosodás úttörője Bessenyei Ferenc szintén. Tehát jól állunk, ezek a magyar kultúra szempontjából meghatározó irodalomtörténeti alakok. Kevésbé ismert, de az ipartörténeti műemlékeknek egy nagyon sajátos csoportja található nálunk, ami szintén figyelmet érdemel. Hol járunk? Túr Istvándi vízimalom. Ugye az a híre, hogy az utolsó működő vízimalmok egyike 18. században épült, tehát tényleg egy nagyon jópofa kis műemlékről van szó. Ezt tudja valaki? De hol? Tarpa. Ez a tarpai száraz malom, másnéven lónyúzó malomnak is hívták, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogyha esetleg arra jár. Ez már kevésbé ismert, itt van hozzánk közel Tisza Bercel, 18. századi ipartörténeti műemlékről van szó. Itt szívták le annak a rétközi tájegységnek a vizét, ami hát óriási problémát jelentett az ott lévő embereknek. Ez már nagy ecsed, de körülbelül ilyen szivattyú műveket képzeljetek el. Tehát aki érdeklődik a műszaki témák iránt, főleg fiúk, mind nagy ecsedet, mind Tisza Bercet nagyon ajánlom. Itt van tényleg nagyon közel mind a kettő hozzánk, és nagyon látványos dolgok. Hol járunk, tudja valaki? Aha, hol mondod? Ez Mária Pócs. Na, tudnotok kell, hogy Mária Pócs, mert gondolom mindannyiótoknak mond valamit, emiatt híres. Ez a kis kegykép, ami miatt nagyon híressé vált, és tulajdonképpen mára több mint 500 000 ember látogatja ezt a kegyhelyet. Ez nagyon-nagyon nagy számnak felel meg. Ha csak azt mondom nektek, hogy a Nyíregyházi Állatparknál, tehát többen látogatják a Mária Pócsi kegyteplomot, mint a Nyíregyházi Állatparkot, akkor lehet, hogy plasztikusabb lesz a számotokra is a összehasonlítás. A lényeg, hogy ez a kegykép háromszor könnyezett. Ugye tudnotok kell, hogy kegyképek csak úgy nem könnyeznek bárhol, ahol viszont tényleg valami isteni kinyilatkoztatás, valamilyen csoda, amit a Vatikán is csodának minősít, történik, ezek hatalmas nagy kultikus zarándok helyekké változnak. Ilyen például Santiago de Compostela Spanyolországban, Fatima Portugáliában, Lourdes Franciaországban, és sorolhatnám, milliók látogatják évente. Tehát ezeknek 10-20-30 milliós éves látogatottságuk van. Gondoljatok bele, a helyi turizmus számára ez mekkora bevételeket jelent, és hát Mária Pócs ilyen szempontból Magyarország egyik legjelentősebb kegyhelyének számít. De mi nem ezért jöttünk. Mindent, amit elmondtam, az gyakorlatilag a mi esetünkben nem túl fontos. Mi egy teljesen speciális örökség miatt jöttünk, a középkori templomok miatt, mert hogy azt tudnotok kell, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország középkori templomainak nagy hatalma. Országos tekintetben, Borsodabaúzemplénben is itt koncentrálódik a legtöbb középkori templom, és ezek nem is akármilyen templomok. És most kicsit felejtsétek el azt a, tudom, hogy unalmas szokott lenni, és a templomoktól az embereknek a könyökén jön ki, de ebbe higgyétek el, hogy vannak nagyon izgalmas dolgok, és akkor felhívom egy-két érdekességre a figyelmet. A térképen Szabolcs-Szatmár, tehát a Kárpát vagy a Magyarország észak-keleti részét láthatjátok, ez Borsodabaúzemplén megye, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg. Azt lehet látni, hogy a középkori templomok koncentrációja az ebbe a határterület, tehát főleg a szatmár-beregi területeken a legmagasabb. Ha megnézitek, ez itt a szatmári rész, ez itt a beregi rész, ez a pici, az egy négyzetméterre jutó templomok száma, vagy középkori templomok száma, az nagy, az európai szinten egyébként kimagasló. Ezt felismerve kezdődött el ennek a középkori templomok útjának a kiépítése még 2009-ben, és akkor ez, én most nem mennék bele, több lépcsőben történt meg, eddig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ukrajna területéről a Kárpátalja, illetve a Románia területéről a Párciumnak az északi része tartozik bele ebbe az útvonalba, és most tervezzük ebben az évben kibővíteni Borsodabaúzemplén megyére, illetve Kassa megyére. De hogy miért kezdtünk el ezzel foglalkozni? Következőről van szó. Így nézett ki nagyjából ez a felső Tisza vidék a török megjelenés, vagy az árvízi szabályozások a vízrendezést megelőzően. Ugye korábban a Tisza az nem így folyt, hanem így folyt. És ezeknek hatására egy állandó belvizes, árvízzel sújtott, élhetetlen területet hagy maga után, ahova borzasztó nehéz a közlekedés, borzasztó nehéz bejutni. És arról van szó, hogy ezeken az időszakban ez egy hatalmas nagy látvilágá változnak ezek a területek. Gondoljatok az ecsedi látra, nem tudom, hogy valaki hallotta már róla, ez a mai Szatmári, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a Szatmári részén található. egy bődületes nagy kiterjedésű lápról van szó, és nem messze tőle található például ez a nagyszekeresi református templom, ahol picit érzékelhető, hogy hogyan is néztek ki akkoriban ezek az állapotok. A lényeg, hogy jön a török a 16. században, és bedarálja az egész Alföldet, és azzal együtt, hogy három része szakítja az országot, pusztít mindent, amit talál. Többek között elpusztítja az akkori településeket, és vele együtt a templomokat épített örökséget. A lényeg viszont az, hogy itt a felső Tisza vidék felé nem nagyon akar menni, mert hogy megközelíthetetlen a terület. Tehát az egyik oka, ami miatt iszonyatos nagyszámú templom maradt, középkori templom maradt fent ezen a területen, az pont ez a lábvilág, ami megmenekíti a töröktől. A másik érdekessége ennek a területnek, ez már Csenger Simán a református templom, hogy ezek teljesen úgy néznek ki mai alapjukban, mint a középkorban. Ugyanilyen parányi, pici, ez egy Árpád-korban épült templom. Ennek az az oka, hogy nincs pénze a helyi közösségeknek, ugye alapvetően ez egy szegény terület, arra, hogy hatalmas nagy kő és balok templomokat emeljen. A másik oka pedig az, hogy ez alapvetően kőreformátus vidék, tehát itt mindenki, ez a magyar reformátusságnak az egyik fellegvára, ez a Szatmár-Beregi régió, úgy, ahogy a Hajdú-Bihar megye is, és a reformátusok körében a balok az ugye nem terjed el, tehát nem tud a barok befértőzni ezekbe a közösségekben. Van is a szakirodalom szerint egy olyan álláspont, hogy a barok valójában több középkori templomot pusztít el, mint maga a török. És hát valóban az van, hogy a rengeteg középkori templom esik a barok átépítéseknek az áldozatául. De ez megkíméli ezt a vidéket. A másik, ez Nyírbátor, szintén itt van közelünkben 40 kilométerre Nyírbátor. Olyan gótikus, így alapvetően jellemző az egész térségre, hogy láthatóak a gótikának, a románikának a lenyomatai. Például itt, ez a hálóboltozat, amit itt láthattok, ez nemzetközi művészettörténeti szempontból jegyzett. Ez nagyon értékes. Ezt a templomot a Bátor István építi, a Kegyérmezei csata, ez 1478-ban zajlik, ez a 79-ben ez a Kegyérmezei csata, ahol megfogadja, hogy ha legyőzi a törököket, akkor a hadizsákmányból Isten tiszteletére templomokat fog építeni, és azt meg is tette, ez volt az egyik, ami felépül belőle. Mivel nincs internet, ezért erre megint nem fog sor kerülni, de nagyon-nagyon izgalmasak ebben a régióban a középkori freskók. Ugye arról van szó, hogy a reformáció 16. században megjelenik, és ő nem akar alakos ábrázolásokat látni, erről biztos tanultatok már történelem órákon. Van egy olyan dogmája, hogy alakos ábrázolás az egyenlő a pálvány imádattal, és ilyet, hogy nem akar látni, ezért neki esnek fehér mészsel a templom falának, és lemeszelik szépen ezeket a templomokat. Pont ennek köszönhető az, hiszen el akarták ezzel gyakorlat tüntetni ezeket a freskókat, ami miatt megmenekült, hiszen a mész rétegek alatt konzerválódnak ezek a középkori freskók nagy részt. Úgyhogy amikor a 20. század második felében elindulnak a műemléki helyreállítások, vagy különböző villanyszerelési munkák hatására, sorra potyognak le ezek a mész rétegek, és ilyen típusú freskók kerülnek elő a vakolatok alól. Ez Kárpátalján, Ungvárnak a külterületén található az a Gerényi Rotunda, tehát látható, hogy a freskóknak a minősége és kiterjedése tényleg országos nívó fölötti, nagyon-nagyon érdekes. Ez Laskodon látható ez a freskó, ami a Szent László legendát ábrázolja. Időhiányában én most nem nagyon mernék belemenni nektek, de ha életetek során Szent László legendával találkoztok valahol, azt jegyezzétek meg, mert ez a magyar művészettörténetnek az egyik csúcs remeke. Egy nagyon izgalmas történetről van szó. Ez Homorult Karácsony falva Erdély, és itt már a Szent László legendát egy kicsit részletesebben láthatjátok. Tulajdonképpen arról a jelenetről van szó, hogy egy kun vezér elrabolja a váradi püspöknek a lányát, itt viszi magával, és Szent László, aki akkor még herceg, a nyomába ered a lovával, aztán leteríti. És akkor elkezdenek itt egymással háborúzni, vagy harcolni. A végén nem bírnak egymással, ennek a jelenet sornak ez az egyik jelentősége. Úgy tudja megölni ezt a kun harcost, hogy a leányzó besegít neki, és hát látható, hogy egy hatalmas nagy bárdal elvágja az úrnak a lábát, aztán pedig ugye jön egy lefejezés jelenet, tehát eléggé vad ez az időszak ilyen szempontból, de hát ugye miről szól ez a festő? A középkori lovageszméről szól. Arról a lovageszméről, ami ugye egész Európát, egész Nyugat-Európát meghódítja. És hát ez egy nagyon jelentős. Egyébként nyilván a freskó mögött a jó és a rossznak a harca látható, tehát itt nem földi teremtmények harcolnak egymással, hanem sokkal nagyobb erők küzdelmének látunk a nyomai. Ez Tarpa, ahol a száraz malmot láthattuk. Itt található ez a bizonyos Szent György legenda, ezen a képen. Ez az ország egyik legnagyobb Szent György ábrázolása. A sztori arról szól, hogy Szent György található. Ez egy valószínűleg, tehát ez egy hiteles történelmi alakról van szó. A Kis-Ázsiából, Anatóliából származik, és ahogy látható, ahogy a lován egy hatalmas nagy pallossal a kezében legyőz egy sárkányt. Közben itt a barlangban további sárkányok láthatóak, és hát itt a háttérben egy királynő imádkozik éppen Szent Györgyért, és hát itt van apa és anya a várban, hiszen a sárkány elrabolja a leányzót, és hát Szent György az ő karmai közül szabadítja ki a lányt. Egyébként a lényege pedig az, hogy megint a jó és a rossznak a harca, és mondom még egyszer, Tarpán található egy ilyen nemzetközileg jegyzett, nagyon jelentős freskó is. Ahogy mondtam, ez egy több református vidék, több templomban voltak a reformáció teológiai arcát alakító zsinatok, események. Ugye általában egy református templomról ez jut az eszedekbe, igaz? Ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, unalmas, fehér, puritán, egyszerű, hát nem túl vonzó, de ez nem igaz feltétlenül ránk, ugyanis a Szatmár-Beregi régióban elsősorban ilyen református templomokkal találkozhatok. És hát ugye nagyon érdekes a kérdés, hogy ez hogy lehetséges, hogy ebben a kis mikrorégióban teljesen díszített, vidám, nagyon-nagyon hangulatos kis templomok lehetnek. Picit még visszatérve ezekre a középkori falképekre, ugye történelem órákon azt szokták tanítani nagyon sokszor, hogy leverik a reformáció korában ezeket a falképeket. Nem leverték egyébként, többségben vagy lemeszelték, vagy a szemüket kiszúrták, mondván, hogy a bálványok ne nézzenek rá. Ezt a fotót egyébként én az erdélyi mezőség területén készítettem, és hát több olyan freskóval találkoztam valóban ezeken a területeken, ahol ezek a fajta megoldások gyakoriak. Szóval a lényeg az az, hogy valóban a reformáció nem akar alakos ábrázolást látni, nem akar szenteket látni, és de helyette a 16-17. Században ő is próbálja maga módszereivel díszíteni az adott templomot, és ekkor jönnek képbe ezek a virágmintás motívumok, amelyek a reneszánsz hatást tükröznek. Ezek úgynevezett ornamentális virágmintás motívumokról van szó, és hihetetlen jó pofa hangulatot kölcsönöznek neki. Amiért érdekes ez a kép, itt láthatjátok a reformáció művészeti örökségét és a középkor művészeti örökségét egyben. Tehát, hogy mennyire harmonikus, mennyire kiegészíti és díszesé teszi. Ez a csarodai templom is Magyarország egyik hanem a leghíresebb falusi templomának minősül. A református templomoknak a másik érdekessége, hogy nagyon díszes berendezésekkel ruházzák fel a 16-17-18. Században. A népies baroknak különböző módszereit láthatjátok. Ugye ez a tárkosi mezitlábas Notre-Dame van, tehát a tárkosi református templomban készült az a fotó, és hát láthatjátok, ahogy a padokat faragják, ezek 18. századi alkotások, vagy a kazettás mennyezet, vagy a karzat, mennyire díszes. A felső Tiszavidéken, a Szatmár-Beregi régióban ezeknél a református templomoknál a berendezések nagyon-nagyon értékesek, főleg barokk időszakban készültek. A szószékek kiemelt helyen szerepelnek ezekben a régióban, az egyik legdíszesebb pontja, egyik legdíszesebb és legizgalmasabb pontja ezeknek a templomoknak, hogy miért, ezt elmondom azért nektek. Mint tudjátok, a római katolikus vallásban a liturgia volt a meghatározó, az, hogy különböző miség zajlottak az ahhoz kapcsolódó liturgikus elemek. Ellentétben a reformáció az ige hirdetése helyezi a hangsúlyt a prédikációra. Ebből eredően a legfontosabb és legkimagaslóbb hely a templomban az, ahol zajlik az igehirdetés. Ezért foglalkoznak különösen a szószékekkel, és ezért az egyik kiemelt területe ezeknek a templomoknak. A másik egyedisége ennek a régiónak, hogy rengeteg faharangtorony található. Tehát itt nem kőtornyok vannak, hanem faharangtornyok. Szintén középkornak egyfajta hagyatéka ez a dolog, ami azért alakult így, mert egyszerűen nem volt pénz a helyi közösségeknek, hogy kőtornyokat építsenek, és maradtak helyette a faharangtornyok. Még egy mondat erről, ez a nyírbátori református templom, konkrétan ez a harangtorony a Kárpát-medence legnagyobb faharangtornya, úgyhogy ebben a szempontból is top kategóriának minősül. Na és azért, hogy egy picit pont a ti korosztályotokhoz közelebb kerüljenek ezek a templomok, mi különböző látogatóbarát fejlesztéseket valósítottunk meg, jó pár középkori templom esetében, úgyhogy egészen speciális, mondjuk 5 perc az azt jelenti, igaz? Van, mint például információs terminál, ilyen információs pult kerül elhelyezése a templomokba, mindenféle érdekes információval ismerkedhettek interaktív módon, vagy kis 5 perces, nagyon izgalmas animációs jelenetekkel tarkított kisfilmeket vetítünk a templomok falára, vagy ilyen úgynevezett 3D-s nyomtatással készült építéstörténeti maketteket készítettünk, hogy hogy nézett ki az adott templom a 15. században, a 17. 18. például tablókat helyezünk el, úgyhogy próbáljuk hozzátok közelebb vinni. Van ennek a középkori templomok útjának egy saját mobil applikációja is, egyszerűen beírjátok a középkori templomok útját, és rá fogtok találni Google Play-ben és az iOS rendszerekben is. És hogy mivel ajánljuk leginkább ennek a templomútnak a felfedezését, mehettek autóval, busszal, vagy amivel gondoljátok, de mi bringával javasoljuk leginkább. Ezek a fotók, amik itt jönnek, a mi kerékpáros bringatúrjáinkon készültek. Ez ebben az évben volt, azt hiszem júniusban ez a túra, körülbelül 30-35 ember vett rajta részt. Tehát ennek az egyik oka, hogy iszonyat jól áll ez a megye kerékpárutakban. Tulajdonképpen az egész Szatmár-Beregi régiót itt zölden láthatjátok, hogy merre behálózzák a töltésen emelt kerékpárutat. És azon túl is találhatunk mindenfelé, tehát közlekedési biztonsági szempontból ezek nagyon előnyös, nagyon jó infrastruktúrával rendelkezik a vidék. A másik az az, hogy a mellékutak is nagyon alacsonyak, tehát alacsony forgalmak, tehát azért se kell izgulni, főleg ott a Szatmár-Beregi régióban, hogy a főúton, vagy ha lekanyarodtak a bicikli útról, akkor gond lesz. Nagyon sűrű a település hálózat, ez nem mellékes egyébként, ha az Alföldön akartok biciklizni, hiszen a Dél-Alföldön mondjuk 30 kilométerenként van egy település egymástól, itt meg 5 kilométerenként. És hát nem utolsó szempont, hogy sík terepről van szó, könnyű terepadottságokkal rendelkezik. Néhány fotó ezekről a bringatúrákról, amiket hirdetünk. Évente általában olyan 5-6-7 biciklitúrát szoktunk hirdetni. Volt olyan, amit november 2-án hirdettünk, és nézzétek meg ezen is mennyien voltak, pedig baromi hideg volt és köd. És ilyen töltésen emelt kerékpárutak vannak óriási terve, de ezt azért mutatom ezt a képet. Tehát a töltések mentén, ezek olyanok a bringások számára, mint az autópályák. Gondolom mindenkinek felmerül a gondolata, hogy hát a Ferének van kedve menni, biztos egy csomó idős ember vesz rajta részt, meg nem tudom. De nézzétek meg, ez az egyik túránkon készült, a 18 évestől egyébként tényleg a 62 éves, egy nagyon szertágozott, nagyon sok a 20 éves, a 30, tehát teljesen vegyes a korosztály, úgyhogy bármikor úgy érzitek, hogy szeretnétek szervezett keretek között bringázni, nyugodtan jelentkezzetek be. Ha a középkori templomok útja Facebook oldalára felmentek, ott rendszeresen hírt adunk ezekről a túra alkalmakról. És hát ugye ezek a térképek, amiket itt láthattok, ezek a Zsuzsa által kiosztott kiadványokban is szerepelnek, tehát nekünk 5 olyan fix túra van minden évben, ami általában 2-3 és valami 2-3 napos túrák szoktak lenni. Annyi a dolgotok, hogy bejelentkeztek és mindent, tehát a szállástól az étkezésre át mindent biztosítunk, a bringát meg hozzátok magatokkal. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor szívesen látunk benneteket, vagy szervezétek meg magatoknak. Tehát ha valamikor ilyen baráti társasággal vagy osztálytársakkal van kedvetek, nyáron összeültök, valamelyik túraútvonalat kiválasztjátok, a templomút.hu honlapon kijelöltek, hogy melyik látnivalókat akarjátok megnézni, bármelyikünket felhívjátok, szívesen segítünk a program összeállításában. Ha valaki szeret bringázni, akkor ajánlom figyelmébe. És azt hiszem, mi ennyit szerettünk volna mondani, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. És a kérdésedek van nyugodtan.
Elnézést, nekem lenne egy kérdés.
Igen?
Azt leszünk, hogy miért van az, hogy hogy tárják fel a földvárakat? Hogyan tűnik el, hogy ez a föld ez rákerült utólag, ez pedig részét éveszt?
Földvár ásatásra nem voltam, szerintem is leszek. Egyébként Németh Péter ásta ki ezt a földvárat, aki ugye ennek a József András Múzeumnak volt, nagyon hoztam az igazgatója, tőle kell megkérdezni a részleteket. De voltam viszont az autópálya feltárásnál, annak idején a régész gyakornak. A lényeg az, hogy van egy nagy terület, és elkezdik lehantolni a földet a tetejéről apró kis ásással. teljesen érdekes, tehát mikor a munkagépek már átmentek rajta, elkezd kirajzolódni sötétebb színnel, hogy hol vannak mélyebb nyomok. Ez például egy Árpád-kori falunak a feltárása volt, és tökéletesen lehetett azonosítani, hogy ezek a putrik, ugye írták akkor ezeket a földbevágy házakat, hol találhatóak. Tehát itt ugyanez a helyzet, a föld mintázata alapján valószínűleg azonosíthatóak a korabeli földmaradványok, meg a modern földmaradványok. Még egy kérdésre majd legyen, mert hol mentek osztálykirend? Tehát mi a jellemző az osztálykirend? Függetlenül csak kíváncsiak vagyunk erre. Hogy dől el, hogy hova mentek osztálykirándulásra? Ti döntitek el, az osztályfőnök dönti el, egy tanmenet szerint zajlik, vagy mi az?
Amúgy közös megállapodásra
találok. Az osztályfőnök is köztetek? Merre mentek most? Merre voltatok tavaly?
Tiszalökön, a tavaly.
Tiszalökön? Hát az nem volt messze.
Egy
napot a Tiszal?
Csákozik. Jó! Főleg,